hiszen légtérés közterületi szolgálat folyamatos.
Közlekedés.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske térségében az átterelt sávban két autó koccant. A 35-ös kilométernél a belső sávon vannak a sérült járművek, emiatt torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Mindenütt süt a nap, csak északkeleten és a Tiszántúlon felhős az ég. Eső nem lesz. Sokfelé megélénkül a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon. Időnként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 6-14 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat így péntek délután, ez a három pontos podcast ismét, és hát Péter Ágostonnal vagyunk ezúttal az adásban. Szia Ágoston!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
És hát abszolút aktuális témákkal készültünk, ugye férfi és női fronton is a rájátszás közepében vagyunk már tulajdonképpen. A mai napon a harmadik meccseket játsszák majd a férfiak negyeddöntőjében, és hát ennek kapcsán próbáltunk egy aktuális vendéget szerezni, mert hogy a szolnokiaknál, a bajnoki címvédő csapatnál Molnár Márton a napokban szerződést hosszabbított, vagyis a következő szezonra is maradt Szolnokon. Szia Marci! Első körben, hogy éled most meg ezt az időszakot, hogy dübörög a rájátszás, meg közben a jövőd is valamennyire biztosítva lett itt a napokban?
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök a maradásnak, illetve ugye ez a legjobb a játékosok számára, a playoff, mindenki ezt várja egész évbe, mert sűrű meccsek vannak, nincs annyi edzés, jobban tudunk a meccsekre fókuszálni, tehát abszolút pozitívan.
Eddig, ahogy a rájátszás alakul, ugye mind a két meccset megnyertétek a Sopron ellen, az mennyire tervszerű, gondolok itt arra, hogy mondjuk az első találkozó az hazai pályán nagyon meggyőző volt, idegenben pedig Sopronban azért sosem könnyű, szóval az eddigieket azt miként értékeled?
Igen, úgy gondolom, hogy az itthoni meccs az első fél időig nagyon kiérezett volt, utána ritmust tudtunk váltani, és ott azt el tudtuk hamarabb dönteni, viszont Sopronban nem játszottunk olyan jól, végig kiérezett mérkőzés volt. Átbeszéltük a dolgokat, hogy a továbbiakban ennél sokkal többet kell kiadnunk magunkból, attól függetlenül, hogy ugye itt a győzelem a legfontosabb, de tisztában vagyunk azokkal a dolgokkal, hogy mi nem ment úgy, és ezeken változtatni fogunk a mai mérkőzésen is.
Ugye érdekes a szezonod alakulása, Marci, neked személyesen is, és szerintem a Sopron elleni mérkőzések sora is elég konkrétan rávilágít erre, hiszen ha visszapillantunk arra, hogy az alapszakaszban ugye kétszer találkoztatok a soproniakkal, akkor milyen szerepköröd volt, mennyi lehetőséget kaptál, akkor azt fogjuk látni, hogy mind a két mérkőzésen összesen 4 percet, tehát 2-2 percet töltöttél a pályán, nem nagyon volt lehetőséget pontszerzésre, most pedig a rájátszásban itt április 18-án ugye 14 ponttal járultál hozzá, és 24-es teljesítménymutatóval az első mérkőzés megnyeréséhez. Én azt gondolom, hogy ez jól szimbolizálja azt, hogy összességében hogy alakul a te szezonod és a te játék lehetőséged a szolnoki csapatnál. Hogy éled ezt meg?
Igen, voltak időszakok, amikor nehezebben éltem meg, viszont azt tisztában vagyok, hogy ugye itt Szolnokon ez már egy másik szint a nemzetközi kupasorozat miatt is, itt sokkal jobb teljesítmény kell, illetve a posztomon ugye az egyik szezon MVP-je játszik, ebben a szezonban az MVP jelölt, aki nagyon jó meccseket hoz, tehát nincs egyszerű dolgom, de abszolút nagyon sokat tudok fejlődni az edzéseken is ezáltal, illetve úgy gondolom, hogy amikor megkaptam a játék lehetőséget, akkor mindig tudtam vele élni.
És fejben mi kell ehhez? Mert egyértelműen látszik, március-április időszakban ez a robbanás a játékodon és a játékperceken is természetesen. Hogyan lehet magadat ilyen hosszú hónapokon keresztül ennyire éresen tartani, hogy amikor úgy hozza az élet, akkor ezt a teljesítményt rakd be az asztalra?
Hát úgy gondolom, hogy egy személyes fejlődés is kell itt a mentálisan a kosárlabda mellett folyamatosan, mint minden másban, és erre próbáltam koncentrálni, illetve azokra a dolgokra, amik nem mentek úgy az eddigiekben, és jobban ráfeküdni, hiszen a nyáron volt egy sérülésem a vádlimmal, és ott végig ugye csak rehabozni tudtam, ott a válogatottat is amiatt hagytam ki. Tehát ott volt úgymond egy ilyen lemaradásom, nem tudtam ugyanazt az edzésmunkát végezni nyáron, amiket szoktam. Ugye hát ez egy hosszabb időbe is telik, amíg tényleg azt a szintet el tudom érni újra. És próbáltam erre fókuszálni, illetve a csapattársak is sok mindenbe segítettek, sok új dolgot meg tudtam tőlük tanulni, új szokásokat kialakítani. Nagyon jó közeg van itt, úgyhogy ezek mind hozzájárultak ehhez.
Nekem pont ez jutott eszembe, ahogy így mondtad, hogy fejlődés, meg edzések, hogy ez mennyire egyéni képzés kérdése mondjuk, hogy akár egy ilyen szezon közben tudsz-e fejlődni, vagy hogy itt inkább esetleg arról van szó, amire itt a válaszod végén már céloztál, hogy mondjuk a te posztodon is olyan légiós csapattársak vannak, akik simán lehet, hogy mondjuk komolyabb szintet képviselnek, mint akár a korábbi csapattársaid, de ezt nyilván majd te tudod megmondani, hogy ennek mekkora hatása van tényleg, hogy ilyen játékosokkal készültök együtt, és nyilván oda-vissza egymásnak tudtok akár tippeket adni, hogy mi az, ami a másiknak bevált mondjuk korábban.
Hát igen, itt úgy gondolom, hogy sokat jelent az, hogy itt minden nap edzéseken tudom ezt gyakorolni. Máskor ugye a legjobb csapatok ellen meccseken tudtam ezt gyakorolni, senkit nem lebecsülve, csak hogy ez egy másik szint volt már, és itt lehet tényleg igazán sokat tanulni. És ezek mind segítettek, illetve próbálom azt megoldani egyénileg, hogy edzések előtt után, amikor van rá lehetőségem, mindig fejleszek valamit, amit tudok, nyilván odafigyelve arra, hogy mérkőzésen a lehető legjobb formámat tudjam mutatni, hogy ez nem menjen arra rá.
Valamit ebből elmondasz, hogy mi az, amit így személy szerint úgy érzel, hogy fejleszteni kell még?
Én a védekezésemet érzem, a lábmunkát, ezen próbáltam, és próbálok most is gyakorlatokat csinálni, hogy gyorsítsam a lábamat. Én ezt látom az elsődlegesnek, de természetesen több mindenről van szó, nem csak egy dologról.
Ez a legélvezetesebb résznek hangzik, úgyhogy jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Tudom, hogy mindig a következő meccsre koncentrál minden játékos és minden csapat, de talán megengedsz nekem annyit, hogy egy picit előre tekintsünk, illetve áttekintsük itt a rájátszás alakulását, hiszen viszonylag hamar bebiztosítottátok az arab szakasz elsőséget, ami azt jelenti, hogy végig pályaelőnyből tudtok szerepelni a rájátszásban. Ami viszont érdekesség szerintem az az, hogy persze a Falkó lett a második, a Kaposvár talán meglepetésre odaért a harmadik helyre, amely egy öldöklő párharcot vív már most a Debrecennel. Közben pedig azt látjuk, hogy a Paks valami egészen fantasztikus formában
nagyon
lendült, nagyon meggyőzőek, soha korábban nem voltak ennyire meggyőzőek a szezon során, mostanra álltak össze, mostanra jön ki a csapatnak az igazi potenciája, a lehetősége, és hát azt látjuk, hogy itt 2-0-ról várja a Szolnok a folytatást, 2-0-ról várja a Paks a folytatást, mind a ketten lezárhatják hazai pályán, viszonylag frissen akár bele is mehetnének a következő párharcba, dacára annak, hogy nem a Paks lett a harmadik az alapszakasz végén, én azt gondolom, hogy talán a legkomolyabb feladatot most ők jelenthetik, hogyha a Falkót nem számoljuk ide. Nem tudom, ez mennyire sült el most szerencsétlenül a 10 szempontotokból, te hogy gondolsz a folytatásra?
Hát igen, én is ugye elsődlegesen mindig az adott mérkőzésre, tehát meg a Sopron elleni párharcot kell ahhoz lezárnunk. Utána Igen, a Pakson a másik oldalon nagyon jól összeálltak itt szezon végére, ugye ott edzőcsere is volt szezon közben, illetve a játékos csere is, és úgy néz ki, hogy most álltak össze, úgy igazán, ez számomra is meglepetés volt, hogy ilyen simán tudtak nyerni Fehérváron. Nyilván azért mi is próbálunk fejben mindenre felkészülni, ugyanúgy ugye ez egy nagyon kemény párharc lesz majd az is, abból is próbálunk felkészülni, hogy mire kell jobban figyelnünk. Ugye a Paksellen mindkét találkozón voltak sérült játékosaink, ott tőlük kaptunk ki a bajnokságba oda-vissza. A Magyar Kupában viszont sikerült nyerni, igaz, ott is egy nagyon kiegyenlített párharc volt, tehát nem lesz egyszerű dolog.
Hát de hogy kaptatok ki, Marci? Volt egy egészen érthetetlen végeredmény itt április elején, ami már persze egyrészt tét nélküli volt, másrészt voltak hiányzók, harmadrészt te vagy az utolsó játékos, akit ezt le lehet verni, mert 16 pontot és 8 tapottat volt. De azért én most megkérdezem, hogy ez a hazai 40 pontos vereség a Paks ellen, akikkel most ugye
majd elődöntőt játszhattok, hogyha úgy alakul.
A alakulás alapján akár elődöntőt is játszhattok. Ez hogy csúszott ki?
Hát igen, itt annyivel nem szabad kikapni, kielemeztük a mérkőzést. Tényleg a Paks nagyon jó százalékot dobta, a három pontosba ment minden. Utána ott már szerintem mi is rágörsöltünk a mérkőzésre. Nagyon sokat hibáztunk támadásban, mi nem dobtuk be ezeket a helyzeteket. Úgyhogy... Ez jelentette ezt a különbséget, ami tényleg nagyon sok.
Abból a szempontból lehet ez egy rossz alakulása itt az alapszakasz végének, hogy lehet mondjuk a Paks egymás elleni elődöntőbe, hogyha úgy alakul persze, akkor nagyobb önbizalommal megy majd bele a szolnok ellen, mert így volt egy olyan tapasztalatuk, hogy itt bármire képesek lehetnek az olajjal szemben.
Meg lehet, de... Ugye minden mérkőzés más, úgyhogy van, amikor egy adott csapatnak tényleg semmi nem jön össze egyik mérkőzésen, a másik mérkőzésen pedig teljesen más képet mutat, tehát én abszolút bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban.
Marci, mi pedig bizakodóak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hamarosan újra hallhatunk téged és a csapattársaidat. Sok sikert, sok örömöt kívánunk a rájátszáshoz, nagyon várjuk, hogy hogyan zárul majd a Sopron elleni kör, aztán ki ellen jön a folytatás, ha jön a folytatás, jó esélyek vannak rá Szolnokon, úgyhogy további sok sikert kívánunk.
Köszönjük, Marci, hogy itt voltál velünk. Ágostonnal pedig folytatjuk az adást, mert hogy azért átbeszéljük azt, hogy hogyan is alakultak az eddigi párharcok, ami ugye meglepőbb talán, és ezeket már úgy feszegettük, hogy a Paks 2-0-ra vezet az Alba ellen, de mondjuk ez nem is feltétlenül...
Nem is a 2-0 meglepő, hanem hogy hogyan 2-0.
Hát igen, meg bocsánat, én még csak annyit szerettem volna, hogy nem is feltétlenül a Paks szempontjából meglepő ez, hanem az, hogy az Alba az tulajdonképpen, főleg hazai pályán a második meccsen, ennyire messze volt attól, hogy legyőzze a Paksiokat.
Igen.
Azért egész erre nem feltétlenül most... számítottunk, nem?
Nem, sőt.
Hogy mondjuk ott
sőt,
én tovább megyek,
én arra számítottam, hogy ez egy nagyon jó párharc lesz, nagyon pontgazdag. Pontgazdag. Akkor azt mondom, hogy szoros meccsekből álló.
Ja, így már értem,
nem, nem csak a párharc alakulására, hanem a meccsek alakulására is gondoltam. Hát messze elmarad, igen. Tehát kár lenne szépíteni ezektől a várakozásoktól. Veszélyes az Alba, de az a baj saját magára leginkább. Szóval ahogy meg tudja mutatni Pakson, hogy dobott 39 pontot, ha jól emlékszem, a második negyedben. Tehát 39 pontot egy második negyedben, hihetetlen,
igen.
Hihetetlen támadó gépezete van ennek a csapatnak, amikor megy, amikor megtalálják az üres helyzeteket, stb. Na de az nem fér bele, hogy utána meg simán megtorpansz, megállsz, és a 39-re dobsz 10-et.
Na ezt akartam mondani, hogy ez viszont mennyire hullámzó, igen.
Teljesen hullámzó, és épp ez az, hogy van egy jó negyed, meg van három rossz. De gyakorlatilag ez most nem perc, nem...
De egyébként a 39 pont az nagyon extra, lebontva, viszont a 10 az még nagyon gyenge.
Az most szinte botrányos egy ilyen,
igen,
egy ilyen
helyzetben.
Főleg egy ilyen keretnél, tehát tényleg csuda jó nevek vannak azért. Tényleg csak a pontszerzésre gondolunk. És nyilván az Alba, igen... amelyik azért ismerjük a stílusát, Vidin érkezésével sem változott sokat, ha akarta, hanem a tekintetben, hogy sok pontos meccseket
ez
játszanak.
Ez egyébként meglepő nekem, tehát én azt gondoltam, hogy Oliver Vidin majd komolyabb hatást tud majd
én
kiváltani.
Nem tudom, nekem mindenki vegyes érzéseim vannak, mert Fehérváron én ezt szeretem.
Aha.
Én ezt örülök, én elvárom. Tehát, hogy elmegyek esetleg egy alba
meccsre. Nem, akkor... az, hogy sok pontos legyen?
Aha. Kicsit hozzátartozik, más kérdés, hogy lassan tényleg fel kell tenni a kérdés, hogy ez milyen eredményekre vezet, mert így kézzelfogható eredményekre az utóbbi években abszolút nem vezetett. De hogyha valakinek ez a stratégiája, ez a stílusa, ilyen játékosok vannak a keretben, akkor viszont a 83, majd a hazai pályán 73 dobott pont, az nem fog eredményre vezetni.
Hát pláne meg a kapott pont se, tehát hazai pályán 107, úgyhogy én emlékszem, tisztán emlékszem, hogy amikor Vidin Fehérvárra került, akkor te voltál ott ugye az első meccsen, és hogy neked kiemelt egy interjúban, hogy a védekezést azt szeretné rendbe tenni mindenképp. Tehát, hogy ezekkel a célokkal érkezett meg Fehérvárra, és ezzel szemben most ez szerintem meglepő, hogy ez így alakul.
Igen, nagyon meglepő.
Nem tudom, hogy ebből lehet-e még egy szorosabb párharc, ugye ma este ez kiderül, de...
Hát igen, csak tehát valahol meglepő, valahol pedig
vagy nem tudom, hogy a keret az mennyire az... határolja be. Például
biztos, ezt akartam mondani, biztos, hogy igen, és a játékosok stílusa, ezáltal a csapat stílusa, nyilván
csak akkor
is,
meg támadásban legyen ott mellett a 100 dobott
pont. Hát akkor
pont.
Ez a minimum, igen. Na de az alapszakasz végén is, tehát itt március-áprilisban is azt láttuk, hogy az oroszlány 108 pontig jut az Alba ellen, amelyiknek van olyan negyede a bajnokságban, amikor nem nagyon tud mezőnykosarat dobni.
Azért ez nehéz megmagyarázni, igen.
És akkor az Zalaegerszeg is 100-at dobott nekik. Az NK a Pécs is. Idegenben is rendszeresen 80 pont fölé jutnak az ellenfelek, tehát hogy Fehérváron. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos azt kell mondani, hogy abszolút nem váratlan, de tényleg, hogyha az Albára gondolunk, egész egyszerűen más jut eszünkbe szerintem. Tehát mai napig, hogy más erőviszonyokra gondolunk, mint ami itt kijön. De ezen a ponton akkor vissza is utalnék arra, amit te itt az előbb közbe ékeltél, hogy a párharcnak nincs vége, rájátszás attól szép, ezt ha a hazai pályán nem tudja lezárni a Paks, akkor nyilván ebből még bármi lehet. Csak a játékép alapján egyelőre ezt most nehéz elképzelni.
Beszéljünk még a másik ágról is, mert közben eléggé fogy az időnk. Ugye mi nem ejtettünk szót arra, hogy a Falkó 2-0-ra vezet a Honvéd ellen. Ez eddig papírforma, és nyilván az, hogy mondjuk Valerio Bodon Vincent sérült a Honvédnál, ez is valamelyes számít, de mindent összegezve a Falkó szerintem viszonylag, hát hogy is mondjam, tehát hogy nem a maximum energia befektetés mellett, hanem annál kevesebbel juthat el az elődöntőig, ami számukra egy nagyon biztató helyzet, és hát ők vagy a Kaposvárral, vagy a Debrecennel elődöntőzhetnek majd, hogyha ez így alakul. És valóban eddig az a legszorosabb párharc, hiszen a Kaposvár és a Debrecen is nyert egy-egy meccset, úgyhogy ott még nem láthatjuk, hogy mi lesz a vége, de hát nem tudom, debreceni szempontból az pozitív, hogy egy szoros párharcot csinálnak ebből, a Kaposvárnál pedig egy alapszakasz harmadik hely után nyilván csalódás lenne az, hogyha nem sikerülne a négy közé jutni. Szerinted?
Szerintem is. A Falkó esetében...
Csak az a durva, bocsánat még, hogy a Kaposvár egy feljutó csapat, tehát egyébként
egy
nyilván,
csapat, igen.
Nyilván nem lehet tőlük olyan nagyon sokat elvárni, de ahogy eddig játszottak az alapján mégis...
Viszont igen, az alapján én azt gondolom, hogy főleg pályaelőny birtokában esélyesebbek, mint a Debrecen alapvetően. A Falkó igazából teszi, amit kell. Tanok Dez Andrást kiemelném, akinek nem feltétlenül volt mindig jó időszaka a szezonban, most viszont már ugye 4 mérkőzés óta zsinórban 10 pont fölött zár, és ezért fontos szerepe van ebben a két mérkőzésben is, amit a Honvéd ellen megnyertek, és ezzel megléptek. Hát a Kaposvár-Debrecen párharcot ott azért nehéz biztosat mondani, hogyha csak valaki követte itt a párharc második felvonását, nagyon fordulatos volt, akár csak a negyedik negyedben már volt, hogy 10 ponttal vezetett a Kaposvár, végre megjött egy-két külső dobás,
ez lehet az a párharc.
Jellemző rájuk, de korábban nem volt meg ezen a meccsen, valahogy vissza tudta fordítani a Debrecen hazai pályán, ami azért nem volt egy egyszerű feladat lélektanilag, tehát ott azért most bőven volt rajtuk nyomás, ha nincs meg, akkor lehet, hogy elúszott a párharc. A Debrecentől én korábban nem gyakran láttam őszintén, szóval ennyire jó mentális reakciót akár a meccsen belül, úgyhogy szerintem ez nagyon ígéretes.
Lehet, hogy ez lesz az a párharc, amit vártál mondjuk a Paksfehérvártól, hogy szoros meccsek és szoros párharcállás.
Igen, kevésbé pont gazdag, bár ez nem a Kaposváron múlik elsősorban, de igen, eddig ez hozza, amit várhatunk tőle.
Na figyelj, közben nem sok időnk maradt, úgyhogy gyorsan még a női részre is áttérnék abból a szempontból, hogy ott már elődöntőket rendeznek. A Pécs 2-0-ra vezet a TF ellen, ez papírforma az alapszakasz, győztes nagyon közel. Sőt, ezzel így be is jutott a döntőbe. Javítom magam, viszont a másik ágon a Sopron és a Diósgyőr 1-1-re áll, mindkét csapat hazai pályán győzött. Hát gondolom az sem csalódás, hogy bármennyire is talán a Diósgyőrnek van jobb kerete, azért a Sopron, hogy a hazai meccsét hozta, pláne egy kupagyőztes csapattól, az valamennyire várható volt tőlük?
Fú, nem biztos szerintem. Nyilván, amit muszáj megemlíteni, az, hogy egyik meccsről a másikra megfeleződött a diósgyőri hadrafogható légiósoknak a száma. Itt ugye Westbelt sem lépett már pályára Sopronban.
Erről nagyon sokat tudnánk beszélni.
Vannak is kérdések egyébként ezzel kapcsolatban, de lényeg az, hogy ő most kidőlt, ő is kidőlt, és így két légióssal vágtak neki a soproni meccsnek. Én azt gondolom, hogy mivel Sopronban is vannak hiányzók, akárcsak, hogy a Pabdiára gondolunk, szegénynek súlyos sérülése volt, nemrég te ott voltál a pályaszélén, láthattad.
Sajnos láttam, igen.
És hogy a szezonban is bőven voltak nehézségek, hát ehhez képest szerintem az, hogy a Sopron a papírforma vereség után otthon 17 ponttal legyőzze a Diósgyőrt, ez megint egy várakozáson felüli eredmény Gáspár Dávid együttesétől, nem először.
Na ezt akarom mondani, hogy ez kulturálisan viszont benne van ebben a klubban, nem valahogy?
Hát igen, a klubban igen, otthon nekik muszáj, tök mindegy, hogy milyen a helyzet a csapatnál, hány sérült van, de ez inkább a Diósgyőr szempontjából nem nézett ki jól szerintem megint, amikor Grigalovskaja nem tud hozzátenni egy pontot se, Lelik Réka a csapat húzó embere egy ponttal zár idegenben, úgyhogy a hazai felvonáson teljesen jól ment. Igazából az érzés az embernek, hogy a Diósgyőr borzasztó nehéz helyzetbe hozza magát lélektanilag mondjuk egy ilyen párharcban. Szóval, hogy ezt a meccset akár meg is nyerhette volna a Diósgyőr. Most az előzetes esélyeket nézve. És ehhez képest lett egy hát azért elég demoralizáló végeredmény.
Nagy lett a különbség.
Ahol megint igen. Jelen a Brooks sokat zora is, ugye szupersztár tudott lenni, és nem tudják tartani. És akkor így belemenne egy harmadik meccsbe. Hát nem könnyítik meg a saját dolgokat, maradjunk annyiban.
Igen, viszont annyiban könnyítették már korábban, hogy a pálya előnyük az megvan, tehát az alapszakasz második hely az itt kifizetődhet legalább ebből a szempontból. Na, tényleg utolsó percünk van, még szerintem azzal zárjuk le, hogy azért emlékezzünk meg egy komoly nemzetközi sikerről, mert hogy Juhász Dorka a Galatasaray-jal Euroliga döntőt játszott, ugye Hanga Ádám volt az a játékosunk a férfiaknál, aki Euroligát nyert még a Real Madriddal, hogyha jól emlékszem 2023-ban, remélem jól mondom. Az, hogy Dorka idáig jutott, azt azért szerintem érdemes elismerni, nyilván hozzátéve, hogy a Fenerbahce kerete az mondjuk annyira erős, hogy ott sok esélye nem lehetett a Galatasaraynak.
Igen, csodálatos teljesítmény a csapattól eljutni a döntőbe, és akkor sárlabda csapatsport, mindig mindenki kiemeli, mikor egyéni elismerésekről van szó. Viszont én most megfordítanám.
Na mondd.
Mert hogy Juhász Dorka történelmet írt azzal, hogy a 2025-26-os női Euroliga szezon MVP-je lett.
Csak hagytam, hogy te mondd ki.
Tudom, hogy tudod. De ez 26 évesen, egy ennyire gyönyörűen felfelé ívelő pályában, ez egy olyan mérföldkő, ami szerintem kivételesen nyilván elfogultak vagyunk, de most tényleg a csapat eredménye elé helyezi önmagát.
Hát magyar szempontból mindenképp.
Magyar szempontból mindenképp, de tényleg azt gondolom, hogy Dorkának a pályafutása, a tudatossága, amit láttunk akár most már a válogatott szintéren is, hogy gyakorlatilag hát fogalmaz meg te, hogy mekkora löketet adott a csapatnak ahhoz, hogy kijusson a VB-re ez a válogatott.
Hát csak röviden, nélkül szerintem nem jutott volna ki. Tehát
árulkodó
ez így. Igen.
Úgyhogy szerintem ez egy nagyon kerek, fantasztikus szezon. Persze, akkor nagyon fontos az, hogy egy játékos jó csapatot válasszon, jó edzőhöz kerüljön, bírja azt a kultúrát, ahol van, mondjuk Törökországban.
Hú, ez nagyon jó, amit mondasz.
Törökországban sokan kudarcot vallottak, mondjuk légiósként is. Persze Dorka nem fog, mert nagyon sok mindent látott már, és nagyon erős karakter. De fontos az, hogy kihozza magából a maximumot, az nem mindegy, hogy hol vagy, és kik vesznek körül, és ilyesmi. Szóval ezek nagyon fontos döntések végeredménye, hogy ez összejöhet, és nagyon kíváncsian várom a folytatást az ő pályafutását illetően, mert ez egy nagyon jó, nem kiinduló pont, de ez egy nagyon jó állomás megint csak.
Na hát akkor Juhász Dorkának az egyéni elismeréséhez is, meg a csapat sikeréhez is gratulálunk, és hát a mai adásban is kiderült, hogy elég sok minden történik mostanában a kosárlabdában, úgyhogy remélhetőleg jövő héten is egy izgalmas adással jövünk. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Minden jót.
Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en